Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Üdvözlök mindenkit, Kenyeres András vagyok. Úgy gondoltam, hogy néhány gondolatot megosztok a kedves hallgatóimmal annak apropójából, hogy ez az 50. műsor. 3 év telt el lassan, jó, visszagondolok, 3 éve kezdtem az első felvétel készítését is abban az évben, 2018. szeptemberében járt meg az első műsor. Sok tízezer hallgató döntötte azt, hogy az Igenek és Nemek podcastet hallgatja, hónapra hónapra, illetve hát nem is tudom számolni, 70-80 országból hallgattak már meg bennünket. És elkészült 50 műsor, és miért beszélek most erről? Hát szerintem érdemes megállni, érdemes egy picit ünnepelni, még hogyha így csak szavak erejével is. És ha visszatekintünk, látjuk, hogy van az embernek egy ötlete, egy gondolata, ami annak ide nekem az volt, hogy hallgattam podcast műsorokat, és azt gondoltam, hogy ezt én is szeretném csinálni, mert szerintem ez egy nagyon jó dolog, találkozni emberekkel, megosztani véleményeket, gondolatokat, még ha nem is feltétlenül egyezik, az mindig minden szinten. Nem is kell szerintem egyeznie, de tanulhatunk egymástól is, hogy hozzunk be fontos témákat, beszélgessünk róla, és esetleg akik hallgatják, ott is elindulnak bizonyos gondolatok, fonatok, gondolatok, ötletek, megoldások, amelyek esetleg segíthetnek másokat is. Tehát cél az egyrészt az volt, önösen hangzik, magam számára jó beszélgetéseket tudjak létrehozni, ahol a mikrofonnál már kettőnk közé a másik ember, akivel beszélgetek majd, és abban reménykedtem, hogy ez másokat is tud segíteni. És hát, hogy mik a fontos témák, hát őszinte leszek, hogy próbáltam mindig az lenni, én szubjektívön döntöttem el, hogy mi az, amit én fontosnak félek, és lehet természetesen, hogy ez nem, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek ezek a fontos témák, de azt gondolom, hogy itt vagyunk, hogy itt vagyok 3 év után, és még mindig hétről hétre több ezeren hallgatnak. Azért ez egyfajta visszajelzés, hogy érdemes ezt csinálni, érdemes olyan dolggal is foglalkozni, amely nem féltétlenül a mainstream világba, a főcímek és a clickbaitek világában úszkál, hanem annál egy picit mélyebben is, mégis könnyed hangulatban, úgyhogy a tervek azok, hogy folytatom az Igenek és Nemek podcastet, és köszönöm az eddigi megtisztelő figyelmet, és jó szórakozást kívánok az 50. adáshoz, amelyben a vendégem Elek Ányos lesz, és a drámáról fogunk beszélni, nem csak drámaian.
Végig követtem, hát nagyon szélről, vagy még szélebbről, az, hogy egy bizonyos munkafolyamatot, amiben én nem voltam benne egyáltalán, de nagyon jó volt látni, és akkor te is kapsz egy visszajelzést arra, hogy miért ezt messzebbről nézni ezt a dolgot, ahol is egy próba folyam volt, aminek a végén egy előadás született, nem is egy, mely hat előadás született, és ennek a folyamán valami annyi minden történt, amin azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes egy téma, de mégis ezer téma, ami benne történik.
A mai vendégünk
Elek Ányos, és itt jönnek a problémák, hogy mögé mit rakok, színész, rendező, tanár, ezek jutottak eszembe, tréner, segíts ki, hogyha valamit jól vagy rosszul mondtam.
Ezek igazak,
igen, de egyébként magamnál sem a problémáim, mit írek oda, én mindig szeretnék leállni a névni, és kész, legyen ez elég.
Én ezt játszom évek óta, hogy ha már ilyen szerencsés vagyok, hogy édesanyám ezt a nevet adta, hogy Ányos, akkor elég legyen csak az Ányos. Én nagyon kíváncsi vagyok, és ezért nagyon sok mindennel foglalkozom, és ezekkel is foglalkozom.
Talán amennyire, hogy úgy mondjam, hogyha kell egy kicsit, esetleg azok, akik nem ismernek, vagy támpontot adjuk, hogy talán most nem tudom, nem az agráriumról fogunk beszélni mélyebben, feltétlenül, vagy nem tudom, az ózonjáról.
Találtam néhány hete egyet, mert pont erről beszélgettem múltkor valakivel, és azt adták nekem, és az nagyon megtetszett nekem, hogy játékmester. Hogy tulajdonképpen én ami a hobbim, ami a hivatásom, és amiből élek, hogy játszani tanítom az embereket, és hogy közösséget teremtek, hogy mindig van tábortűz a környezetemben. Úgyhogy valami, ha mindenképpen valamit mögé kell rakni, akkor Elekányos játékmester, hogy mestere vagyok annak, hogy az embereknek legyen kedvük játszani és együtt dolgozni.
De tök jó, tudok ezt csatlakozni, bár ugye azt nem tudjuk kizárni sose belőle, hogy hiába mondasz te bármit is, úgyis mindig a másik a saját szűrén keresztül hallja meg.
Ez normális.
Tehát elmondod neked, bemondtad, hogy játékmester, és én itt láttam magad egy saktáblát. Tehát milyen érdekes, ami mégis egyfajta játék.
Hát, igen, csak milyen összetett játék. Igen.
Igen.
De azért mondom, hogy ezt azért tudtam elfogadni, mert nem én mondtam magamról, hanem ezt rólam mondták, és úgy hosszan beszélgettünk róla, hogy akkor ez végül is igaz vagy, nem? És hogy régen biztos rohadtul zavart volna, hogy miért nem színész, vagy kaszkadőr, aha, vagy nem tudom, verekedés koreográfus, vagy rendező, de az, hogy valaki azt mondja rólad, hogy valaminek a mestere vagy, és ez az a játék, ami annyira ős, és hogy benne van minden gyerekben és felnőttben, és hogy megnyitni a gyerekeket és a felnőtteket, hogy játszani jó, ez tulajdonképpen örömmel el tudom fogadni, hogyha magamról kell mondanom valamit.
Köszönöm szépen. Akár mehetünk innen is, de ugye itt most 10 évesekre utalok, ez a 14-15 éves korosztály, mert mindig érdekes korosztály, maradjunk ennyiben.
Kedvenc korosztály.
Tehát, és nem szeretném se a rossz, se a jó használni, nagyon érdekes vonal, hiszen épp alakul valaki felnőtté, úgymond a gyerekkorból. Hogyha, és nyilván neked ez nem új, egy darabot összeállítani, kiosztani szerepeket, több szereposztást, az azt jelenti, hogy hasonlónak, nem hasonlónak kell ugyanaznak egyének benne lenni. De hogyha kicsit felemelkedsz és felülről nézed rá, mi az, amit adhat ez mondjuk azoknak az egyéneknek, akik ebben mondjuk, hát azért nem profin van benne, mert most ez esetben nem profi színészekről beszélgetünk, hanem olyan emberek, aki egyik azt mondja, hogy én jobban szeretnék színészkedni és ambiciózusok megmutatni, a másik pedig, köszönöm szépen, de egy szót se, tehát ebben én nem állok ki, kizárd emberek elé, ne viccelj már, és talán ebből van több, hozzáteszem, gondolom én. Tehát, hogyha erről egy picikét mesél nekem is, hogy mi a te céljaid ezekkel a dolgokkal.
A játék eleve az volt, hogy nem színházat csinálunk, hanem a színház eszközeit használjuk arra, hogy megmutassuk magunkat, és hogy fejlődjünk. Mindenkivel beszélgettem előtte, hogy milyen egyéni céljai vannak azzal, hogy ebben az előadásban részt vesznek. Hogy miért akarja megcsinálni, tehát hogy azon túl, hogy kötelező. Mert hogy azt mondták neki, de hogy az engem kevésbé érdekel, hanem az a rész érdekel, hogy te mit szeretnél ebből fejlődni, mit szeretnél ebből csinálni. És a drámapedagógia az pont abban tud nagyon segíteni, hogy egyrészt van egy nagyon erős közösség, hogy a közösségen belül hol van az én szerepem, mi a szerepem a közösségben, hogy én mikor leszek jó, ha neked segítek, és téged fölemellek, vagy ha én megyek előre, és én akarom megmutatni magamat, és ezekkel egyébként tök jól belekerültünk ebbe, hogy hát sokkal láthatóan jobb leszel, hogyha másikat emeled fel. Egyébként ebben a színházban is így gondolom, tehát hogyha profi színészekkel beszélgetünk, vagy játszunk, vagy próbálunk egy darabon. És az, hogy az egyéni célokat, akkor olyan játékszabályokat teremtettünk, hogy azokat tudjuk teljesíteni, vagy felülugrani azokat a dolgokat, és más dologra is rájönni. Meg az, hogy azért ez egy nagyszerű játék, az, hogy és kevés olyan dolog van, amikor mit csinálsz, este megyek játszani. Tehát, hogy a színházban, az alkotásban, a zenélésben az van, hogy munka, nagyon sok munka, de alapvetően az öröm, a közös öröm, a közös játék határozza meg a miben létünket. És azt hiszem, ezt megmutatni a kamaszoknak, az egy zseniális dolog abból a szempontból, hogy én nem akarom, hogy színész legyen, de egy csomó olyan helyzet van, amikor az embernek meg kell mutatni a saját magát. Ha csak 10 dek a Párizsit kér, mert abban az a pillanatban, hogy egyet mosolyog és használja azokat a kommunikációs technikákat, amiket itt elsajátítottunk, akkor nem a végét fogja kapni. Siker élménye lesz. Vagy azzal, hogy beszélünk a nonverbális kommunikációról, milyen fura, hogy színházban keveset beszélünk erről,
hogy elkezdtél beszélni, felültél, csak úgy mondod.
Könnyebb előre, aktívan beszélni, mint egy fotelben hátraülve kényelmesen himbálózni. Ezek mind abban segítik az embert, hogy jobban tudjon kommunikálni. Jobban tudjon kommunikálni saját magával, a környezetével és mással. Ezen belül egyébként pont a nonverbális kommunikáció az nekem egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fontos játék, amivel pont ennyi idősen, 14 évesen találkoztam, és életemben nem gondoltam volna arra, hogy én néhány év múlva színházakban fogom tanítani Magyarországon egyedül az, hogy mi az, hogy nonverbális kommunikáció, mert gyerekkoromban elolvastam egy könyvben. És visszahagyott...
Ez egy olyan mondat, amit most mondtál, ami hihetetlen, hogy most padlóra vágott engem. Ez most nem az, hogy az igaz, hogy te tanítottad, hanem hogy ez ennyire nincs...
Nincs. Alapvető lenne azt gondolná az ember, és inkább szerintem, amiért nagyon szeretek kamaszokkal dolgozni, mert nagyon sok mindent kezdtem kamaszkoromban el. Én hatodikos korom óta tanítok, 25 éve táboroztatok, és idén voltam 40, tehát hogyha összehozom...
Azt hiszem, hogy nagyon fiatal volt a táboroztatást, mert hát, 15 évesen kezdtem.
15 évesen kezdtem el, és ezeknek az pont az, hogy látom azt, hogy vannak a gyerekek, mit csinálnak a gyerekek, akkor abban már van tehetségem, hogy tudjam mondani neki, hogy amúgy szerintem próbáld ki ezt, mert ehhez van affinitásod. Lehet ez az, hogy matematika. De hogy ezt próbáld ki, mert ehhez van. És akkor így kivirágzik. Én ebben nagyon szerencsés voltam, hogy ebben támogatva voltam szülői oldalról is, meg abban az iskolában, ahol jártam a Deák diákban, a Várnai Zsuzsa, meg a Vekeri rajtam kísérleteztek ki azt, hogy én hatodikosként taníthassak ugyanezt, amit most.
Az a Vekeri?
Igen. A tanár úr.
Tanár úr.
És most jöttem rá egyébként, most derült ki, képzeld el azt, hogy ez olyan jó volt ez a rendszer, hogy eddig mindig azt hittem, hogy ezt én csinálom egyedül. De nem. Hanem most derült ki, hogy van, aki biológiát tanított, és biológus lett, van, aki kémiát tanított, és kémikus lett, és van, aki földrajzolt. Tehát, hogy a tehetség az már benned van, és milyen jó, hogy egy olyan környezetben vagy, egy olyan támogató környezetben vagy, hogy azt mondják, hogy hé, amúgy te ehhez értesz, és nem érdekel, hogy hány évesek vagyunk. És milyen jó haszna annak a tanárnak, akinek úgy kell fölkészülni, hogy a gyerek készül föl, az osztály be fogja fogadni, mert tőle kapod, és annak a gyereknek, aki a tehetségében támogatva van, az milyen kivirágzása van. És én annyira sokat kaptam gyerekkoromban, hogy azóta is ezeket csinálom, hogy ezt például nagyon szeretem átadni és megmutatni azoknak a srácoknak, akik körbevesznek, vagy fiataloknak, vagy felnőtteknek, hogy biztos, hogy vagy valamiben tehetséges, nézzük meg, hogy miben. Találj magadban egy olyan dolgot, lehet, hogy én is tudok segíteni, mi az, ami érdekel. És abban örömöd lesz, és per zárójel meg is lehet belőle élni. Váratlan módon.
Hogy melléktermék sokkal.
Hát, elfelejtjük, hogy azért az egy fontos dolog, hogy igazából mindegy, hogy miért, mert van ilyen szorongás az embernek, hogy jó, akkor én megérhetek abból, hogy gitározom, vagy...
Ez egzisztenciális
szorongás. Igen, meg lehet élni abból, hogy engem szórakoztat, azt szeretek játszani. És nagyon jó dolog az, hogy a játékot át tudom fordítani arra, hogy ez egy nagyon jó közösségi dolog. Ez, ami mondjuk egy ilyen nagyon jó haszna a színház csinálásnak, akár amatőrökkel, gyerekekkel, hogy megtanulni azt, hogy miben vagyok tehetséges, és az nem biztos, hogy a színház. Vagy nem biztos, hogy a színészet része.
Igazából ez egy lehetőség, ami elindulhat, de azért, ez, ahogy tőled hallom, az olyan marha egyszerűnek tűnik. De azért ez nem feltétlenül így van, mert az előbb mondta, hogy mi a célja, tehát viszonylag 47 mondatta ezért, simán tudom képzelni, hogy erre már kapásból nincs feltétlenül válasz, hogy mi a célom ezzel.
Igen, de nem is baj.
Hát na, hiszen ugye abban indul ki, hogy olyan dolgokat fedeznek föl például magunkban, mondjuk néhány hónap alatt, hogy nem tudták, hogy van bennük. Sőt, a másik meglepődik a másikon, hogy van benne, hiszen ugye eddig nem ezt látták a másiktól, mert ugye itt azért nagy lehetőségek tárháza van. Ezt hogy lehet elindítani, hogy mi a célom, hogyan, merre? Tehát a nyitottság, ugye itt egyfajta nyitottság kell, bizalom kell felé, ha úgy tetszik. Nem is kicsi.
Nem biztos, hogy felém kell bizalom. Én abban nagyon hiszek, hogy nem nálam van a bölcsek követ, tehát nem biztos, hogy én jól tudom. Azt el tudom mondani, mivel 40 éves vagyok, és egy csomó mindent fiatalon kezdtem el, tehát 25 évekről beszélgetünk, ami sok, hogy vannak dolgok, amik működtek nálam. Azzal, hogy férfi vagyok, azzal, hogy 130 kilós vagyok, azzal, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom, hogy pörgök, mint a motorla, van, ami működött, és valami nem. És az én hibáimon keresztül próbálja ki azt, hogy működik, vagy nem. A másik meg az, hogy én szerintem a kíváncsiság fölkeltése az már tök oké. Meg egyáltalán azt nagyon mindig csodálkozom, hogy elfelejtik elmondani a gyerekeknek, például pont a kamaszoknak, hogy nincs baj, hogy nem tudod, mert pont a kamaszkorodnak ez a lényege. Az, hogy egyik nap jó kedved van, a másik nap meg csak a négy szoba sarkát akarod nézni, és bámulni az ablakon, azzal nincsen baj, sőt, ez egy nagyon fontos kreatív állapot, hogy ki találni, hogy akkor mi lesz. És ha már ezeket hallja egy gyerek, hogy ez nem úgy baj, hanem ez a természetes, vagy ha visszatérünk a Vekerdire, hogy ő is ezt mondja, hogy igenis, a gyereknek, egy kamasznak kell ülni az ágyon, és bambulni hosszan a négy sarkát, a
sőt, az unatkozás a kreativitásnak a belegágya van.
Hát persze, persze, igen. Meg hát visszafelé, ha megnézed, hogy kik a kreatív alkotó emberek, azok igazából kamaszok, akiknek meg vannak ilyen periódusos részei, hogy ki kell menni és nézni a Dunapartot hosszan. Hogy mi lesz? Hogy akkor tudsz problémákat megoldani, hogyha sokat hibázol, és hogy a hiba az tulajdonképpen az, és erre nagyon jó az, hogy próbálni, tehát a világirodalomban, vagy a munkahelyeknek jelentős része nem az, hogy kipróbálhatsz dolgokat, hanem rögtön jól kell megműteni.
Nagyon jó az, amit mondasz. A próba szóra én még nem gondoltam, akár a színházi vonalban, vagy a próbában lehet
hibázni. Hát, nem, hogy lehet, hanem az a célja, igen. Hogy hibáz sokat. Tehát, hogy még talán a sportban van az, hogy az a dolgot, hogy hibáz, mert nem most kell megmutatnod.
Igen, ott az edzés szóval menjünk.
De hogy ott is az van, hogy edzem magamat, próbálom, trenírozom magamat, és nem az van, hogy rögtön egy kézterméket kell mutatni. És ez szerintem egy nagyon fontos, hogy hibázni nagyon jó, és nagyon fontos, és elfelejtjük, hogy a tanulásnak milyen sok folyamata a hibáinkra épül. Ha csak megnézed azt, hogy a gyerek, amikor járni tanul, ő nem vesz észre, hogy hibázik. Hanem ezt később neveljük bele, hogy ne hibázz, igen. Elesik százszor. És beveri a fejét az asztalba, meg megpróbál fölmászni, de folyamatosan hibázik, és egyszer csak meg már mondjuk néhány év múlva élesportul lesz, és fut.
Nagyon jó, mit mondasz. És a társadalom első hatásai. Ugye maradjunk a kicsinél. Amikor megjelennek olyan termékek, amivel nem lehet kinyitni, nem lehet beütni az élegbe, hogy vajon ezzel jót teszünk, és nézzük ennek az átvitt értelmét is, akkor elkezdjük leszivacsolni a világot.
Hát igen, és erre nagyon jó játszótér a színház is, meg mondjuk a tábor is, az, hogy igen, a gyerek az nagyon jó, hogy sáros lesz. Ugye nekünk ez is az egyik szlogánunk, hogy a gyerek mosható, mert az azt jelenti, hogy akkor élményekben vesz részt. Az, hogy közösségi színházat csinálunk, és festjük a díszletünket, és festékes lesz a ruha, ahol elmondom, hogy hozzon magának próbaruhát, amiben ugye azért van, hogy több haszna van, például, hogy ez egy védőruha is, meg hogy átszellemülésben is segít, vagy a közösségben is segít, akkor az egy fantasztikus dolog, hogy nyakig kéken megy haza, és tök jó, hogy kapok olyan telefont a szülőtől, hogy az én gyerekem miért festékes? Azért, mert dolgozott. Azért dolgozott, hogy a közösségnek jó legyen.
Hát kapsz is akkor ilyen visszajelzéseket.
Tehát és az nagyon jó, és akkor azt el tudom mondani, hogy az nagyszerű, hogy festékesen ment haza. A következményeket megint elmondtam előre, hogy kétféleképpen lehet festékes az ember, vagy olyan lesz a ruhája, vagy hoz váltóruhát.
Olvastam, csak nem gondoltam volna, hogy tényleg, ugye?
Ugye? Az meg azért nem baj, mert ez megint csak a hiba. Tehát, hogy én szerintem semmi gond nincsen, még akkor sem, ha nem lehet kimosni azt a ruhát, mert egyrészt elmondtam, másrészt ez megint az, hogy a hibákat magunkon kell megtanulni, és a következmények amúgy nagyon fontosak. Főleg egy kamasz életében, hogy kétesélyes a dolog. Vagy festékes leszel, vagy nem, de egyikben se történik semmi, hanem egyszerűen ez egy ilyen dolog. Vagy vigyázol magadra, vagy nem. Vagy hozol ruhát, ha nem tudsz vigyázni magadra, vagy nem. És hogy semmi nem történik. Hanem próbáld ki, és ami szerintem...
Tehát nincs ez egyfajta ugye egyből lereagálás, vagy instant olyan visszajelzés, hogy ez szarolt, hogy elrontottad.
Nem hiszek, hanem én abban hiszek, hogy próbáld ki. Uh-huh. És ez mondjuk egy ilyen nagy szabály nálam, hogy lehet azt mondani, hogy nem, de mire? Tehát, hogy ha kipróbálod, és kiderül, hogy működik, mert legfeljebb jó lesz, akkor marad. Ha kipróbáltuk, mert én is próbálok rendezőként, hiszen nem egy kész tervel megyek oda, hogy András, neked itt kell felállni, hanem a szituból indulunk el. Nyilván, és mivel 6 szereposztás volt, ezért te egy magas fickó vagy, ő egy alacsony gyerek, nem igen. Kívánhatom ugyanazt tőle.
Hát
nem,
mások is volt, én 3-szor láttam a darabot. Hát,
és pont ez a lényeg, hogy nem lehet ugyanazt, hanem személyre szabottan kell. Ezért is gondolom, hogy nem előadás, hanem ez egy nagyon jó vizsga volt. Per lehet, hogy jó előadás is, de nem ez volt a cél. És hogy hibázz, próbáld ki, és ha kipróbáltad, mondjál magadra igent, mondjál rám igent, próbáld ki, igen, és nézd meg, hogy akkor ehhez képest hogy tudod megoldani, és ne az legyen rögtön, hogy nem, ezt nem lehet megoldani. Meg lehet oldani. Nézzük meg, ilyen százféleképpen tudom megoldani, te hozz egy megoldást, ha nem tetszik az enyém, és próbáld ki előtte. Mert ha kipróbáltad, ha megkóstoltad a tök fűzeléket, akkor mondhatod, hogy nem eszik. Nem, nem ízlik, vagy mondhatod azt, hogy ez amúgy nagyon finom, vagy mondhatod azt, hogy nem tennénk bele egy kis piros paprikát, és azt fogom mondani, hogy de. Vagy nem kérek bele fasírtot.
Talán ebben van a lényeg a piros paprika és a fasírtos részben, mert ugye ha egyből nem megy, az is veszélyes, hogy az egyből jóra visszautalunk. Tehát azért viszont ritka az, hogy valami egyből jó, hanem talán beleér ez az ízébe ennek a dolognak, hogy itt nem lesz baj, mert ugye a nemmel nem is kell felelősséget vállalni, nem teszem ki magam sem ennyire.
Hát ezzel nagyon sokat, igen, ez egy régi tézisem, hogy igent kell mondani a másikra, és nem csak, hogy igent kell mondani a másikra, hanem azt is kell mondani, hogy igen, és hozzárakom a saját dolgomat, mert akkor az ilyen szárnyaló módon egymásra épülő lesz, és akkor nem az lesz egy közös alkotási folyamatban, bármilyen dologban, hogy ez az én dolgom, ez az én biztos, ezt én találtam ki, hanem az lesz, hogy ezt mi találtuk ki, mert egymásra épül. Van, amikor nemet kell mondani magadra, de az is akkor jó, hogyha igent mondasz magadra. Tehát, hogy nem
azzal vállal... a demme, igen.
Igen, tehát, mert az fontos, hogy van a nemnek is egy olyan lényegi része, hogy azért mondok nemet, mert ezt nem akarom elvállalni, mert nincs rá idő, mert a gyerekeimmel akarok rá, mert nem tudom mi, akkor magamra mondok igent. Az óriási különbség, mint hogy Dafke azt mondom, hogy nem.
Igen.
És ez egy fontos dolog. És ennek van még egy nagyon becsapós része. Jó, de... Mert hát a de az tulajdonképpen egy burkolt, nem? És ez milyen gyakran belecsúszunk ebbe, hogy kimehetek-e a papa a szigetre? Jó kislányom, de! Tehát akkor az már nem egy igenés. És hogy ez nagyon jó megtanulni a közösségben, vagy a színházban, hogy mi az, hogy együttműködni, mi az, hogy közösen alkotni, mi az, hogy mi az magadra igent mondani. Igent és, hogy ha valaki bízik benne, és azt mondja, hogy meg fogom tudni tanulni a szövegemet, amikor eddig nem tudtam semmit megtanulni, és főszerepet kapok, akkor ja, jó, és kivirágzik.
Egyébként ezt sok mindig jutott eszembe. Egyébként nagyon érdekes, egyébként beszéltünk még az Igenek és Nemek podcastben az igenekről és nemekről. Nem értem, választottam ezt a címet. De ezt odalról nézve, például egy szülő oldalról, amikor gyereket lép fel egy ilyen darabba, akkor az a fejemben, amire én kell, hogy figyeljek, hogy nem az én dolgom, hogy például emlékeztessem, hogy egy házi feladatként élje meg ezt a dolgot, szerintes. Hanem az ő döntése, ami egyébként nem mindig érzi jól magát ebbe a dologban. Én mondjam meg, hogy mik, tehát te döntsd el ezt a kérdést.
Én szerintem ez nagyon fontos, hogy főleg ebben a helyzetben, amikor bent ültünk a szobákban a családjainkkal egymás mellett, és mi nem tudom mi, hogy én szerintem az nem a szülő felelőssége. És őszintén mondom, nem is a tanár felelőssége az, hogy már pedig legyen meg az a házi feladat, mert vagy ne kelljen adni házi feladatot, hanem tanuljuk meg órán azt a dolgot, vagy ha van olyan feladat, ami őt szolgálja, és a fejlődését, a próbáját, a trenírozását szolgálja, akkor megint nála van a következmény. És itt például mondjuk ennél az osztálynál ez nagyon látványos volt, hogy van, aki megcsinálta a házit, és kivirágzott, van, aki nem csinálta meg, és ettől bepánikolt, akkor tudod, elkezd mindenki a világ, a hold, a nem tudom, az időjárás, a szülőm nem mondta, miért nem mondta, hogy ezt kell csinálni, én nem tudtam. És akkor ez nagyon jó, hogy azzal, hogy én nem letorkolom őket, hogy miért nem csináltad meg a házit, hanem megmutatom, hogy ha valaki megcsinálta a házit, ennyit lépett előre, ezt te is látod, és ha valaki megint megcsinálta, akkor ekkora különbség van, ezt a nagy távolságot még be lehet hoznod. Egyre nehezebb, egyre többet kell dolgoznod. És ez nagyon jó, hogy pont egy ilyen közösségben, vagy erre szerintem a színház vagy az alkotás nagyon alkalmas, hogy mivel nulláról indultunk, mert persze, senki nem akar színész lenni, és nem is az a célom vele, hanem azt, hogy érezze jól magát benne, hogy találja meg a saját helyét a közösségen belül, a saját feladatait, akkor egyszer csak húzza a másik is. Meg azzal, hogy én igent mondok neki, és elfogadom azt, hogy ez a következménye, te fogsz kiállni. Az engem nem zavar, hidd el.
Te meg ti. Mert ebben benne van te is, nagyon, tehát ugye mondjuk a saját szövegét, saját koreográfiáját merél tudni kell, de a többiekért is, mert az ő hatása azért lefele is tudja vinni az irányt, meg felfele is tudja
és
vinni.
És én szerintem ez nagyon fontos, hogy igen. És volt is ebből konfliktus, hogy hirtelen pont azért 50 anyának, 50 apának játszani, ez a sikerélmény. És akkor ott az első előadás után le is torkoltam ezeket a srácokat, hogy Ácsi, nagyon jó, hogy örültök, és van, aki joggal örül annak, hogy sikeres volt, de aki például elrontja a szöveget, mert még mindig nem tudja, pedig az első előadáson vagyunk túl, tehát már bent ül 50 agyár 50 apán, aki borzasztóan fog neked örülni, de nem már, hanem a többiekért, meg magadért azonnal tessék összeszedni magadat, még van 2 óra a következőig, és akkor nyomd össze a szöveget, és próbáld sokat a szöveget. Ugye, hát ne azon kell, azért, hogy ne azzal kelljen foglalkozni, hogy ez mi a szöveg, hogy,
automatikus
hanem automatikus legyen, hanem hogy örömöd legyen benne, és tud bele tud nézni a másik szemébe, vagy ha netán ő elakad, mert ott sem baj, ha elakad, hanem akkor tovább tudjuk görgetni, és nem a saját pánikomba, hogy lefelé nézek, hanem pont az, hogy ha együtt dolgozunk, akkor 20 centivel följebb nézel, és már a másikra nézel, és hirtelen meg tudjátok oldani a problémát, és a szülő nem fogja észrevenni, sőt, állítom, hogy az a probléma, amit ott oldunk meg a színpadon, az még jobb is lesz, mert frappáns lesz, meg szellemes lesz, meg ügye lesz.
Improvizációk azért vannak.
Hát a improvizáció
az benne hagytatok próba improvizációkat is, ha jól tudom, ugye? Nem annyira?
Nem, hanem inkább azon, hogy hagytunk olyan játékszabályokat, pontosan azért, hogy biztonság legyen abban a szempontban, egy vígjátékról beszélünk.
Igen.
Ami én nagyon sokat improvizálok, van improvizáció színházam, meg felnőtteknek, cégeknek, tréningeknek, gyerekeknek tartok improvizációs kurzusokat, és az improvizáció az megint arra alapul, hogy a másikra figyeljél, és a játékra, a közös játékra. Tehát olyat csak színész csinál, hogy lejt egy kulcsot, és akkor így, most úgy kell csinálnom, fölvegyem a kulcsot, vagy nem? Egy ember mit csinál? Fölveszi. A másik ember, a partneret mit csinál? Észreveszed, hogy lejted a kulcsot. A színész az így csinál. Most az kollégám lejtette a kulcsot, azt észre, hogy arrébb söpri a lábával. És csinálj egy nagy problémát belőle. És például ez az improvizáció nagyon segít abban, hogy mindig van hiba. Főleg a színház az egy élő dolog. Te is más vagy, ő is más, az meleg is van, az édesanyád is bent van, izgulsz, nem tudom micsoda, mindig más. A profiknál sem egyforma. És vedd észre, és azzal, ha nem csőlátásodban van, és nem a lábadat nézed és feszengsz, hanem nonverbális kommunikációval visszatérünk, hanem belenézel a másik szemébe, és belőle indítod a mondatot. Illetve ha kihagyjuk, akkor se tök mindegy, mert tudjuk, hogy miről szól, mert nem a szöveget akarjuk elmondani, akkor meg fogjuk oldani, és egy öröm lesz, és örömjáték együtt dolgozásban. És az a felemelő dolog.
Ugye itt most nyilván egy témán, pontosabban egy előadáson keresztül beszélgetünk, de igazából nem feltétlenül csak elég az, hanem ugye tágabban is ez a dolog. Én próbáltam, elkezdtem írogatni, mert jöttél, hogy de ezeket te is mondtad, kommunikáció, hibázás. Érdekes, kétszer írtam le hibázást, nem tudom, hibáztam ezzel, vagy nem. De nagyon, hogy, tudod, azt, hogy szlogenszerűen beszélünk arra, hogy hibázni lehet, hát az a tele van minden, tehát az oké. Az, hogy csináljuk-e, tehát amikor én magam sportmentál tréner képzésnél vagyunk, és azt mondom, edzők vannak nálam, hát, hogy a gyerekeknek mondom, te mikor hibáztál? Ez bevallod-e? Tehát ugyanúgy, mert ha így lehet igazából mutatni, hogy az ember maga is bevállja a hibázást, és ugye mennyit hibázunk. Elfogadás, ilyen szavakat írtam. Elfogadni a másikat, hogy valaki nyitottabb, nehezebb, valaki olyan napja van, és azért hozzáteszem, mint a súgások is. Látszik, ez egy csapat. Akkor 3 oldal jön a megfelelő szó, csak neked nem jut eszedbe pont az, amit mondanod kéne. Azért itt is hihetetlen ezt látni. A munka. Most a munkát nem egy ilyen szitok szóként, hanem az, hogyha belefektetsz energiát, mert tehetség bármilyen szintű is az egy dolog, de ez gyakorlás kell. Ezt is megszokni, hogyha rendszeresen csinálsz valamit, annak a végén valami olyan dolog lesz, amit ide írtam, hogy ünnepelhető.
Igen.
Tehát ez is egy eredményt ünnepelni, együtt ünnepelni, de többször, az nem egyről szól, hanem 6-ról szól, hozzáteszem szerintem 1-2-3 héttel utána megint egy más vetülete lehet ennek a történet.
Persze,
nem?
Persze.
És igazából írtam, a más odafigyelés, együttműködés, és azt mondtam, úristen, mint egy rossz self-help-book, úgy néz ki ez a sorozat, de a rosszat értsed
nyilván jól,
hogy ezek akkora szavak, hogy az jut eszembe, hogy ez miért csak egy sziget igazából ebben a világban jelenleg, ahol mi vagyunk. Mert hogy ez nem az általános, azért
ez nem. Ez valóban nem az általános dolog, és én nagyon harcolok, hogy ne ez legyen. Én régóta tanítok fiatalokat, színházban fiatalokat, vagy színész fiatalokat, meg színházban, kőszínházban Kossuth-díjas fiatal lelkű kollégákkal, és ott egyébként nagy harcaim voltak azzal, hogy bemegyek, és mit tudom én, ki vagyok írva, mint mozgástervező, és akkor ki van írva, hogy játék. És oda jön hozzám a színész kollega, nagyszerű színész, azt mondja, ányos, nem már, hét bemutatom ott az évben, mi az, hogy be kell jönni játszani? Most nem mondom a nevét, gyere be, jó lesz, hidd el. Hogy én szerintem nagyon fontos megtanulni azt, hogy felnőttként a játék is, főleg ha az a szakmát, hogy megyek játszani,
hát elvég,
akkor az örömöt akkor. És képzeld el, hogy utána az volt, hogy bejött akkor is, amikor nem volt kiírva. És megint az volt, hogy ő belerakta magát nagyon, és kivirágzott. És akkor kitaláltunk neki egy nagyszerű testmaszkot, ő egy ilyen vékony, filigán srác, vagy fickó, vagy nem tudom, és akkor így ilyen nagy maszkot ráraktunk, hogy egy ilyen nagy, kövér, izzadós izé legyen. És öröm, és onnantól kezdve akárhányszor együtt dolgoztunk, és jött valami, nem már nem kell, akkor mi csak összenéztünk, és mondtuk, hogy vagy észreveszi, vagy nem, vagy jön velünk, vagy nem. Uh-huh. És ez felemelő. És én szerintem nagyon kell, vagy abban van felelősségünk, hogy küzdeni kell azért, hogy ez jó. Hogy meg kell mutatni azt, hogy hibázni kell, és lehet. Én például kifejezetten sokat, azt most kezdtem neked mesélni, és rám is szólt, hogy ne dumáljak
előre. Most elmondhatott a éve, igen.
Hogy kifejezetten sokat mesélek arról a környezetemben, hogy én miket hibáztam. Én régen rettenetesen utáltam ezeket a motivációs beszédeket, és azt mondta, hogy nem már, hát ezt tudom. És akkor meg rájöttem, hogy persze tudod, de amikor hallasz egy igazi történetet, és kérdezhetsz, hogy hogy élte meg az, hogy kamasz volt, hogy milyen nehézségek, hogy ugyanazokat megélte a lányos, mint én, akkor azok nagyon fontosak. Hogy én például ADHD-s vagyok, és nagyon nehéz kamaszkorom volt, én nagyon sokat pöröltem anyámmal, veszekedtem, nem tudom micsoda, és én nagyon erős ember vagyok. És volt egyszer egy olyan pillanat, hogy elindult az öklöm, kamasz veszekedésben, hogy most leütöm az anyámat, és egy ilyen csettintés volt, hogyha most leütöm, akkor tudom, hogy meghalt volna, és mellé ütöttem, nem tudom, mit mutatkoztam, meg kamasz voltam, egy ilyen töltyfa szekrénybe. És el is tört, nem most, de hogy meglátszott az öklöm nyoma a töltyfa szekrénybe, ez nem egyike a bútor. Elmentem, betörtem ajtót, ablakot, és egy hét múlva visszament, és mondom, én ilyen erős vagyok, hogy hát ez király, és beleütöttem, de nem volt bennem indulat, mert ott tört el az összes bütyköm. És akkor emlékszem, hogy álltam ott a nagyszobában, hogy basszus, ennyi erő és indulat van bennem. Én akkor kezdtem el táboroztatni. És hogy ha bennem ennyi erő van, akkor ezt át lehet forgatni. Akkor ezt vissza lehet forgatni azokra a gyerekekre, akikkel én most táboroztatok. És valahogy fura módon soha senki nem kérdezte meg, hogy Ányos, te hány éves vagy. És volt, hogy én 16 éves vagyok, és 22 éves gyereket küldtem el aludni. És elmegy. Nem azért, mert zsarnok vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy neki ez most jó, hogy most meg kell feküdni aludni. És ez például egy nagyon fontos része volt az életemnek, egy ilyen nagy kikristályosodás, hogy ja, hogy hogy az embernek vannak dolgai, és muszáj megtanulja azt használni, hogy igen, hogy kell az energiákat, vagy hogy kell a jó-rossz tulajdonságokat jól használni, hogy általában az van, hogy a rossz tulajdonságod, a jó tulajdonságod is. Uh-huh. Hogy a jó tulajdonságod meg általában visszavezethető valami rosszra is, és hogy ezt hogy kell jól használni. Ha bennem ilyen energia van, akkor ezt át lehet forgatni. Hogy ez fontos erről beszélni. Vagy én voltam játék szenvedély beteg, és 13 éve tiszta vagyok. De hogy ez például megint egy nagyon fontos dolog, hogy ezt át kellett kapcsolni magamban, hogy amikor bementem, és a szakember csináltatott velem egy ilyen tesztet, akkor azt mondta, hogy ilyet még életében nem látott a 20 év praxis, hogy én nekem alapvetően az, hogy ez bennem volt, hogy játék szenvedélyem lesz, és annyira fölidegesített az a nő, hogy ő nem beszél, nekem kell dolgokat, amit egyébként nyilván ezt kell csinálni egy segítőnek, hogy én beszéljek, akkor megoldottam, hogy akkor nem leszek szenvedélybeteg, és akkor az nagyon fontos volt arra rájönnöm, hogy de pillanat, hát én amúgy eddig is abból éltem, hogy játszom,
szenvedélyes vagy.
Hogy szenvedélyes vagyok, és hogy játszom, ha visszavezetjük arra, hogy tituláltak engem, hogy meg tudok, tehetségem van abban, hogy megtanítok embereket, idegen embereket hamar, hogy játszanak, akkor, és ez nagyon segített abban, hogy akkor nekem nem kell bemenni egy hülye géppel és nyomkodni bele a lóvét, hogy játszak, hiszen a színházban játszom, a környezetben játszom, a gyerekekkel játszom, a tréningeken játszom, és hát sokkal jobb pénzt is keresek vele, mint hogyha bemennék egy hülye kaszinóba.
Ami nem feltétlenül a pénzkeresésről szól azért.
Nem, hanem csak az tudatosítani, hogy ugyanez az energia meg lehet tanulni jól használni. És nagyon fontos az, hogy az ember tudja azt, hogy a saját képességei, azt igen, van, hogy billenek, van, hogy sokszor kell valamit harcolnom, vagy valami nem működik, és ebbe például nagyon hiszek, hogy mindig csodálkoznak a pedagógus kollégánk, hogy elmondtad nekik, hogy neked szarnapod van ányos, és hasogat a fejed. Mondom, azért mondtam el, mert jobban járunk, ha őszinte vagyok egy 20 darab 10 éveshez, mint azt mondom, hogy én jól vagyok, és rajta vezetem le a feszültséget. Sokkal jobban járunk, hogy azt mondom, figyeljetek, nem tudtam aludni, nagyon rosszul vagyok, nagyon fáj a fejem, nagyon sok feladatom van, nagyon örömmel vagyok itt nálatok, nem akarok ideges lenni, és ráadásul szuper hallásom van, tehát mindig ne csapkodjátok az ajtót, és akkor egy lábújhegyen lépkedett ez a 20 kamasz. Mert szerintem sokkal jobb elmondani azt, hogy mi van.
De megint látod, itt vagyunk, hogy nem ugyanarról, de azért hasonlókról menjünk körbe-körbe. Őszintesség van ebben benne. Hát most azért egy-két olyan dologra utaltál a saját életedbe, ami hibázás, vagy a dolognak más oldalra nézése. Érdekes, nekem mindig bajom van ez a dikotomikus megközelítéssel, fekete-fehér, rossz, jó. Meg kicsit arra mutat el, hogy van egy spektrum, ami ugye azért genetika is alátámasztja, hogy és környezettől függően, hogy mire használod azt a dolgot, vagy mit hoz ki belőled, vagy mit vesz észre, nevezhetjük morálisan jónak, vagy rossznak. Egyébként természetben rossz jó nincs. Tehát ezt nagyon el szoktuk felejteni. Az emberek közötti együttműködéshez kell a morál egyáltalán, hogy jó vagy rossz. Anyát nem ütünk le például, mert akkor nem lesz testvér, stb. Mehetünk tovább. A társadalom nem fogadja ezt el. De mondjuk egy keleti társadalom az öregeket olyan szinten tiszteli, ahogy mi például nem feltétlenül a nyugati társadalmak, de meg a gyerek van, hát utóbbi évtizedekben, még nem tudom, olyan magasra téve, amilyen biztos, a gyereknek lesz az utolsó legjobb talán ilyen szempontból, mert ez sem helyén való. Szóval ezek a példák nagyon erősek, amiket mondasz.
Hát azt hiszem, és ráadásul azt hiszem, hogy azzal, hogy én most azt merem állítani magamról, hogy jól vagyok, az azért van, mert egyrészt nagyon sokat dolgozom magamon, másrészt rohadt sokat kellett hibáznom. És rá kellett jönnöm arra, hogy két lehetőséged van, ányos. Vagy így viszed tovább az életedet? Lehet. Látom a környezetemben is, hogy lehet élethazugságokkal tovább vinni, és le lehet élni életet. Vagy megpróbálsz változni. És ebben megint a játék, meg a színház, meg az egy ilyen nagyon szuper dolog, a improvizáció, az, hogy a változás az egy állandó.
Ez egy nagyon klasszikus dolog, hogy a változás állandó. Bizonyos dolgokat az ember valószínűleg a mi jövőbe tekintésünk mellett is láthatjuk, hogy nem fog megtenni. Tehát nem leszünk 5 méteresek, most mondok egy egyszerű dolgot, méretre. Tehát van dolgok, ami nagyon emberiek maradnak. Viszont azon belül, hogy mi minden változhat, akár egy életen belül, de most a utóbbi 3 napomra nézek, én nekem van egy ilyen játékom, szeretem nézni, hogy vannak tervek, és ezek hogyan dőlnek össze, rajtam kívül, vagy akár tőlem eredeztő dolgok, és hogyan jönnek olyan dolgok, amiket csak 20 percet nem tudtam, hogy ez fog történni, és mennyire át kell írnom dolgokat. Tehát nekünk az állandó adaptálódás, vagy környezet alakítási lehetőségeink között folyamatosan dolgozunk. Tehát iszonyat sok izgalmas dolog történhet velünk. Az, hogy mi is beszélgettünk 3 hete, nem tudtam, hogy lesz ez így, hanem valamelyik hozta a másikat a másik után. Tehát adaptálódunk folyamatosan, nem?
Igen, meg ami mondjuk szerintem fontos, és akár a gyerekekre nézve fontos, az az, hogy látjuk, hogy mi a cél, jelen esetben ezt a darabot be fogjuk mutatni, az, hogy közben mennyi minden módosul, hogy én mint olyan 4 órát dolgoztam azon, hogy a 6 szereposztás, akkor mindenki mindenkivel játszolik, majd egyszer csak fölborul. És akkor, de az, hogy hogyan jutunk el oda, az megint az van, hogy rengeteg tervem volt, de mindig naponta változott. Hirtelen lett időnk, hirtelen nem lett időnk, hirtelen Covid-ba voltunk, hirtelen nem találkoztunk, hirtelen 10. Tehát, hogy azokat a problémák azok nagyon jó, mert meg kell oldani. Vagy az egy játék arra, hogy fölgöngyölítse az ember. És arra például szerintem megint jó a színház, hogy a cél. Nem biztos, hogy az utat kell tudnod, de ez talán sportolóként is igaz. Hogy nem az van, hogy jutok el oda, hanem látom a célt. És nyilván egy csomó mindent adaptálni kell, meg egy csomó minden változik, és egy csomó mindenhez alkalmazkodni kell. Ebben például nagyon segít a játékszeretet, vagy az improvizáció, hogy rugalmasan tudsz alkalmazkodni. Ja, jó, akkor legyen így, akkor nem probléma, mert nagyon, igazából nagyon kevés olyan helyzete van az embernek, amikor igazán fontos döntési tét helyzetben van, tényleg kevés. Az, hogy most fekete vagy fehér nadrág, vagy ez jó vagy nem jó, vagy nem tudom micsoda, az igazából mindegy, hanem az, hogy lássuk a célt, és akkor ehhez képest legyen megvalósítási vágyunk. És az szerintem egy ilyen nagy ajándék, hogy a siker akkor ott az mérhető, hogy mennyit tettem bele ebben az úton, és hogy mennyit változtam, hogy kellett-e változnom. Én szerintem nyilván az ember nem lesz 5 méteres, de egyébként meg pont ha azt nézzük a sportolókból, vagy színész oldalról, akkor meg tud 5 méteres is lenni. Nekem az egyik legnagyobb ilyen visszajelzésem az volt, elég régóta ilyen alkatom van, hogy álltam a színház előtt, és a gyerekek mondták, hogy ő játszotta a főszereplőt? Nem, dehogyis, az egy magas, vékony fiú volt. Nagyon rögtem, én se nem magas, se nem vékony nem vagyok, ugyanis én aznap azt játszottam, hogy egy üvegfigura vagyok, tehát egy magas, vékony figurát játszottam. És a nézők innen, mint a fal van, tehát 5 méteren belül voltak a nézők, és mivel én azt játszottam, hogy egy magas, vékony figura vagyok, a gyerekek nem ismertek föl, mert ők azt látták, hogy egy magas, vékony figura vagyok. Úgyhogy én szerintem még ez is módosítható, és természetesen meg van, ami, hogy van, ami meg tehát a sportolóknál is látod, hogy de hát hirtelen tud 5 méteres lenni. És természetesen meg van olyan harcom, amivel meg régóta küzdök, és nehezebben megy. Én szerintem itt is az van, hogy attól működik a gyerekekkel a kémia, hogy azt viszont elmondom, hogy figyeljetek gyerekek, ebben például szenvedek magammal, hogy ezt nem tudtam olyan gyorsan meglépni, vagy annyira könnyen meglépni. De mondjuk az, hogy van egy cél, az mindig könnyebb. És az, ami szerintem nagyon szórakoztató, vagy engem mindig lenyűgöz, hogyha van célom, akkor néha olyan váratlanul gyorsan tudnak teljesülni dolgok.
És mit hogy kívánsz, ugye?
Igen, hogy jól kell kívánni, hogy jó, hát basszus, tulajdonképpen sok minden nem is csináltam, azon, hogy lett egy célom, és természetesen van olyan is, hogy évekig dolgozol egy célra, és kiderül, hogy ja, már amúgy elértem, csak nem vettem észre. És hogy ez is egy olyan jó kaland, vagy jó játék, hogy az jó, ha van cél. Igen.
Másik szó sokat hallom, hogy reziliencia, hogy tudunk ellenállni, nem törünk meg, hanem visszahajlik az ember, stb. Nekem ezzel van egy elképzelésem, hogy nem azt kell tanítani, mit tegyél ezért hozzá, hanem elfogadni, hogy sokkal reziliensebb vagy, mint gondolnád. Tehát, nem az a, nem, mert az, olyan, mintha ez a kockásításról kicsit beszéltük korábban, mintha az lenne a lényege, hogy az embernek egy ilyen őstehetetlenség érzetét, ami a születésünkkel mindannyiunk vele van, mint hogy oda vissza szeretnének vinni bizonyos akaratok, hogy ne is hidd magadról, hogy dolgokat el tudsz érni, mert hát akkor más céloknak ugye ez segíthet. Tehát én azt gondolom, és egyébként erre kutatások is érdekes alátámasztják, hogy ha azt gondolja valaki, hogy ha meghal az anyja, apja, ha összedől egy ház egy, nem tudom, egy katasztrófánál, akkor mi lesz vele? Akkor össze fog dőlni a világ. De ugyanazt gondoljuk, hogy ha 5-ös lottót megnyerjük, akkor hihetetlen jól fogjuk érezni magunkat. Úgy néz ki, hogy egyik sem igaz feltétlenül. Se nem leszünk milyen szörnyebben és rosszabbul, se nem feltétlenül boldogabb egy 5-ös lottó
hát után. Meg, igen, és ez nagyon sok irányú történet. Nekem felnőttként halt meg az édesanyám, és négyen vagyunk testvérek, és az például nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy minden négyen teljesen másképp éltük meg a gyászunkat. És akkor pont azon kezdtem el gondolkozni, hogy te jó ég, hogy itt van a környezetünkben ennyi gyerek, és hogy eleve a kamaszkor egy nagy gyász, változás. Tehát, hogy tegnap még jobban voltunk, ma nem vagyunk jobban, tegnap még ide jártam, ma jobban. Tehát folyamatosan el kell gyászolni a dolgokat, tehát a változásnak az egy tök fontos rész, hogy el kell gyászolni, mert az is a változás része, hogy rendesen megélni azt, hogy te vetted a saját telefonodat és összetört, az is egy gyász, mint hogyha az apád vette a telefont és összetört, tök más a gyász. És nem feltétlenül nagy dolgokról beszélek, hogy elváltak a szüleim, vagy meghalt az édesanyám, vagy a kiskutyám, vagy összetört az autóm, hanem egy csomó napi olyan dolog van, amivel muszáj alkalmazkodni azért, és el kell gyászolni dolgokat, és nekem az nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen érdekes, hogy például közel 40 évesen semmit nem tudok a gyászról. És hogy most, hogy a helyzet miatt be kellett zárnunk a színházat, az nekem meg kellett tapasztalni, hogy el kell gyászolnom, hogy volt egy színházunk, majd most lesz jobb, de hogy És akkor be kellett mennem a színházba, és kitáncoltam magamból egy 2 órán keresztül, senki nem volt ott, hanem magamból ki kell táncolni. Volt egy hely, megszületett, zárolják ez, most nem az én hibám miatt, de megszűnik. És egyébként ez egy tök fontos dolog, meg rájönni arra, hogy igen, vannak hibáim, és én szerintem az egy segít abban, hogy az ember túlélő legyen, hogy elfogadni a saját hibáit. Nem fölmenteni. Tehát én amikor felnőttként tudtam meg, hogy ADHD-s vagyok, én 4 szakemberhez mentem
felnőttként
el. Igen. Csak nagyon szerencsés voltam abban a helyzetben, hogy mondjuk pont a színház, az édesanyám, meg a környezet nagyon támogatott abban, hogy csináljam azt, amihez értek. És 4 szakemberhez mentem el. Biztos azért mondja, meg kifizetem. És akkor tudod, a negyedik végén meghallottam, hogy de hát nem is ismerjük egymást, nekem ez a dolgom, hogy elmondjam. Akkor kicsit pufogtam, és utána meg abban segített, hogy megint csak átkeretezni a saját magamat, hogy ja, hogy akkor nem én vagyok rendellenes, hanem én így vagyok, nekem ez a szupererőm. Uh-huh. Hogy nagyobb problémákat, vagy bizonyos dolgok nagyobb problémák nekem, egy átlagos embernek bizonyos problémák, meg eleve a probléma az nagyon jó, mert nagyon szeretem megoldani őket. Uh-huh. Vagy pont ezért halmozok problémákat, mert hogy ez túl kicsi probléma, és akkor ez egy nagy felkiáltó jel volt nekem, hogy, ja, hogy ezért működöm, hogy alapvetően egyébként jól működöm. Vannak nehézségek, hogy e-mailt írni, az fizikailag borzasztó fájdalom.
Fáj.
Holott a munkám jelentős része most a 21. században az, hogy írsz egy e-mailt, hogy haló, árajánlat, vagy nem tudom micsoda, és így az fáj. És akkor, vagy az, hogy diszes vagy diszlexiám, diszgráfiám van, és akkor azt például megtanultam kezelni, hogy leülök tárgyalni valakivel, és azt mondom, hogy figyelj, nem azért fogok írni egy levelet, amit te van a helyesírásében. Szemtelen vagyok, hanem mert nem látom. Tehát hiába jelöl ki a Google, olvasom egy fél órát, nem, hanem tudunk így együtt dolgozni, oké. Okay. És nem azért, mert fölmenteni akkor a magamat.
Ez mennyire jó, nagyon a másiknak egy kommunikáció, fontos, megint őszintesség,
igen,
bevállalás.
Igen, egy őszintesség, és ami szerintem ebben borzasztó fontos, hogy nekem például nagyon sokat segített az, hogy akkor így beléptem ilyen csoportokba, meg olvasok róla, mert nagyszerű könyve van a Máté Gábor professzor úrnak arról, hogy mi az ADHD-sként élni, és nem hiszek a gyógyszeres kezelésben, hanem ő is azt mondja, hogy tanulj meg kezelni magadat jól. Fölismerni, hogy amúgy meg szupererőd van, mert ezek az emberek azok, akik a vízen megtalálják a gázlót, mert hogy pont, hogy nem kockák, hogy nem lehet kockába rakni őket, hanem mindig dobozon kívül gondolkozol, ezért hirtelen nagyon könnyen tudsz megoldásokat találni más problémáira, tehát akkor a sajátodra is tudsz. És ezt hangsúlyozom, hogy nem fölmentésből, de mindig nagyon jó az, hogy, ja, hogy más is keresi a kocsi kulcsot, és a hűtőben találja meg. Ja, hogy az ilyen...
Nem vagyok egyedül.
Igen, hogy felszabadító az a saját hülyeség. Sokkal jobb röhögni a saját hülyeségemmel, hogy hol van a kocsi kulcs, nem tudok elindulni, és mit keres a hűtőben? Nyilván azért, mert...
Itt kivettél valamit.
Vagy lehetettem valamit. Tehát semmi értelme nincsen, de hogy ha a hibáimat elfogadom, és változtatni akarok rajta, és nem azon, hogy csak így pufogok, hogy én mennyire alkalmatlan vagyok az életre, akkor egyszer csak kivirágozik, hogy nem, hogy alkalmatlan vagyok, hanem nagyon szeretek élni. És igazából az tök mindegy, hogy néha bezárom-e a kocsi kulcsomat a hűtőbe. Jó,
de hatalmas. Tudom, miért ez önreflexió. Tehát magad ránézni, és nem úgy, hogy úgy könnyű reflexió élni, hogy ma is minden rendben volt. Tehát nem csak az oldalról nézve, hanem a hibákkal, stb. Együtt. Ezt egyébként tanítod és segíted a...
Igen.
Értem a kérdésemet. Mert ugye ez egy fontos része egy darabnak is. Hogy utána, vissza,
abszolút, átgondolni. Eleve, amikor elkezdünk dolgozni bármilyen csapattal, azzal kezdjük, az a hosszú éves tapasztalatom, hogy tök mindegy, hogy profik, nem profik, tök mindegy, hogy színházat csinálunk, bármilyen munkát azzal kezdnek, hogy tartok egy igenés tréninget. Hogy mi az, hogy együttműködni? Mi az együttműködni magaddal? Mi az egyáltalán ötleteket véghez vinni? Mi az egy tiszta lappon indulni? Tök mindegy, hogy festő vagy, cégvezető vagy színházzal foglalkozó vagy ezzel. Mindig egy üres papírral kezdődik. És hogy már az elején korlátozzuk le magunkat. Jöjjenek az ötletek. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. Csináltunk pont előadást gyerekekkel, és így kezdtük, hogy igen, és akkor megterveztük, hogy oké, hogy lenne ez az előadás? Legyenek benne elefántok. Ne, az nem lehet. Mondom, írjuk.
Legyenek
benne elefántok. Ez egy Szent Iváni álmat csináltunk, és végül voltak benne elefántok, és nagyon egyszerűen oldottuk meg, hogy hát az állatkertbe játszottuk. Hogy
Igazi elefántok
voltak. Igazi elefántok. És azért, és egyébként meg volt 150 ötletünk az elefántra, csak ugye ez egy nagyon fontos része a munkafolyamat elején, hogy igen ést mondani egymásra magunkra, mert egyébként, ha lekorlátozod magadat, akkor az olyan lükeség. Ez nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz, de én azt hallottam, hogy például a Disney-ek úgy dolgoztak, hogy volt egy rózsaszín szoba, bementek, és csak igent lehetett mondani. És aztán mentek el, legyen ebben a mesében egy lány, de ez legyen halott. Jó. Üvegkoporsó, jó. És utána mentek át a másik szobába, egy kék szobába állítólag, ahol meg a megvalósításra, de ott is csak igent lehetett mondani. És ez egyébként borzasztó fontos, mert így elsőre elhűlsz, hogy honnan szerzek elefántot, azért nem egy nagy színház költségvetésével dolgozok.
Igen, de... ebben nagyon tág a lehetőség,
és
fesd
el. És pont, igen, hogy ne vesd el, hogy ne vesd el magadtól a lehetőséget, mert az állatkertben játszani igazából senkinek nem került pénzébe, és mindenki jól járt belőle, és tényleg voltak elefántok az előadásban. És ez egy nagyszerű dolog, hogyha van cél, és ha arra igent mondok, úgyhogy igen, tanítok gyerekeket, felnőtteket, nagyobb felnőtteket, és ezzel foglalkozik a kis csapatunk, a veletkerek, akikkel, főleg gyerekekkel kezdtünk el foglalkozni, és akkor egyszer csak a szülők bekopogtak, hogy olyan jó, amit csináltok, nem akartok velünk is dolgozni, de ha már velünk dolgoztak, akkor amúgy van cégeink is, és akkor ez így kinőtte magát, én ezzel nem is akartam foglalkozni.
Ez nagyon jó, hát pont ezeken van ilyen fix ideám, hogy ilyen szempontból siker az melléktermék. Foglalkozz azzal, amit szeretsz.
Én ezzel csak megerősíteni tudom, hogy én ebben nagyon szerencsés fickó vagyok, hogy tulajdonképpen én nem dolgoztam az elmúlt 30 évben semmit.
Igen, mit nevezünk dolognak, hogyha olyat, hogy erőltetve kell csinálni.
És mindig megrepültem, hogy...
Ki az e-maileket írtál, figyelze?
Az dolgozás volt, de azért az nem olyan rég volt, kell e-maileket írni. Előtte nem voltak e-mailek, előtte még táviratot kaptunk, hogy mikorra megy próbálni. Meg gyerekként nyilván más megélni ezt, mert gyerekként kezdtem a színházat csinálni. De hogy ez egy ilyen nagy öröm, hogy tulajdonképpen csak olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel akartam, nem volt ilyen, hogy vele kell dolgoznom, nem tudom, hogy függetlenekkel, nagyokkal, kicsikkel, gyerekekkel, itthon, külföldön. Ebből borzasztó szerencsés vagyok, hogy tulajdonképpen mindig az volt, hogy mert van kedvem és van játékom. És ha visszakanyarodunk a legelejéhez, akkor megint csak azon, hogy azért nem is szeretem, hogy a név után odaírni nálam, hogy ki vagyok, mert lehet, hogy most éppen színész vagyok, de lehet, hogy holnap színész tréner vagyok, de lehet, hogy holnap kaszkadőr vagyok, vagy verekedés koreográfus, vagy Ördögkatlan Fesztiválon az egyik háznak a házigazdája, vagy a bejárat színházat csináljuk, vagy a veletkereket, vagy tréningeket csinálunk, hogy igazából a kíváncsiságom hajt, és ebben meg tök jó, hogy ebbe bele lehet rakni saját magamat, a hibáimmal és az őszinteségemmel, meg azzal, hogy akarok változni, és ez valamikor könnyebben sikerül, és valamikor meg nehezebb.
Nekem az jut eszembe, hogy vajon te vagy-e a kivétel, most vigyázz, filozofikus, társadalmi szinten közelítem meg, vagy pedig létezhet az, hogy ez általánossá vált, hogy összedőlne a társadalmunk, ha mondjuk mindenki így gondolkodna, mint te. Lenne tej a boltban, most mondok én egyszerű dolgot, menne a taxi, minden menne, tehát hogy az, vagy pedig itt a rendszerre, és nem akarok most színni az átlagot, aki nem itt gondolkodik, aki hát menj is tanulj, amit a tanár mond, aztán diploma, aztán majd reménykedjünk, egy jó főnök majd fölvesz. Tehát én nem akarom színni ezt a gondolkodást, mégis sok szempontból én is részese voltam, meg láttam ezt a dolgot, akár a szüleim polgári neveltetéséből ez volt, de hogy ez vajon miért kivételes, vagy egy ilyen világban vagyunk most, lehet 500 éve, nem ez volt? Tehát ezen gondolkodom sokszor.
Ez engem is foglalkoztatott ez a kérdés, és nem olyan rég derült ki róla megint csak a önkeresésemben az, hogy amúgy én szuperérzékeny vagyok. Abból a szempontból, hogy biológiailag egy nagyon érdekes dolog, hogy ha azt nézzük, hogy az állatoknál is van olyan állat, aki érzékenyebben reagál a környezetére, és ő az az állat, aki megáll és figyel.
Igen.
És van, aki meg csinálja. És én azt hiszem, hogy nem olyan erősek a tanulmányai, mert ezt cserét tudom magamról, hanem ez elkezdett foglalkoztatni, hogy mind a két fajta embertípusra szükség van, aki, És egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, hanem kell az, hogy legyen párizsi, meg kell a kockában való lét is, és van nagyon fontos része a társadalmunknak is, hogy vannak olyan periódusai akár a évszázadoknak, hogy amikor meg nagy változás van, vagy jön egy reneszánsz, akkor ott hirtelen több olyan ember van ott a környezetben, akik mondjuk érzékenyebbek a világban, vagy szuper érzékenyebbek, vagy zárolják ezzel, hogy csak ADHD-sok. Szóval hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy muszáj, hogy a kettő legyen együtt. És ezt állatoknál is kimutatták, hogy állatoknál is van. Tehát, hogy ez egy biológiai dolog az, hogy egyszerűen szerintem a túlélésünkhöz az szükséges, hogy van olyan ember, aki másképp létezik a világban, és van olyan ember, aki meg így létezik. Én például nekem az a nagy tézisem, hogy mi a táborban váratlanul sokan vagyunk a gyerekekkel. És pont az a tézisem, hogy lehet, hogy én valakinek túl hangos vagyok. Lehet, hogy valakinek túl színes vagyok. Lehet, hogy valakinek túl kocka vagyok. Lehet, hogy valakinek... És viszont az a célunk, hogy megnyissuk őket, hogy szabadságot adjunk nekik abból, hogy abba, amiben vannak, az jó. Hogy azt használják jól. Ezért a munkatársaim között nagyon sokszor van olyan, aki meg egészen az ellenkező világát képviseli a társadalmunknak. Tehát ő például jó értelemben vett kocka ki ennyire, vagy nagyon introvertál. És hogy ez például egy olyan ajándék, és szoktuk azzal kezdeni, hogy saját felnőttek a tábort, hogy én miben tudok neked segíteni, ugyanúgy, mint a gyerekeknek. És volt egy számomra nagyon emlékezetes példa, egy nagyon introvertált fiatalember, ha skálán vagyunk, akkor ő a legvégén van, azt mondta, hogy olyan szeretne lenni, mint a nagyon extrovertált kollégánk. A nagyon extrovertált kollégánk azt mondta, hogy olyan szeretne lenni szó szerint, és egymást nevezték nevén, mint az introvertált. És akkor mind a kettőnek mondtam, hogy de neked nem annak kell lenni. Azzal, hogy te introvertált vagy, hátrahúzódó vagy, sokkal több minden részletet észreveszel, az sokkal fontosabb, hogy egy gyereket tudsz rá figyelni. Ő hangos, és annyira öröm volt, hogy én láttam, hogy mind a kettő így felszabadult abban, hogy ja, hogy nekem nem kell introvertáltnak lennem, ja, hogy nekem nem kell extrovertáltnak lennem. És természetesen a keretek vagy a játék, az tök jó, hogy ott a táborban felveszi ő is a jelmezeket, soha az életben, de nem is kell. És azzal, hogy ő felszabadult abban, hogy ja, hogy nekem helyem van a világban, én a csendesebb fickó vagyok, és viszont annak sokkal erősebb figyelmet tudok neked adni, vagy lesz párizsi, mert ha valaki kitalálja, hogy legyen párizsi, akkor azt szerintem az nagyon fontos, hogy akkor legyen. Tehát nem lehet mindig csak álmodozni, néha meg is kell valósítani a dolgokat, és ahhoz is kellenek olyan munkatársak. És ez akkora öröm, meg felszabadulás az, hogy megint csak az, hogy ki vagyok én, és ahhoz képest a saját keretein belül mit kell vállalnom, és hol. Úgyhogy én szerintem mindenkire szükség van. Azokra az emberekre is, akik a dobozon belül tudnak gondolkozni, vagy kevésbé tudnak kilépni, és az olyan fickókra is szükség van, akik meg egyszerűen meghalnak, ha dobozba kell kerülni.
De inkább az a van baj, nem? Hogyha aki nem a helyén van. Tehát igazából arról beszélgetünk, mert azért én nekem van olyan érzésem is, N=1 kevés a minta, tudom, tehát ilyen szempontból, hogy nagyon sokan vannak, ha úgy tetszik, dobozban, pedig neki nem dobozban lenne belül helye, és hogyha kilép onnan, akkor csak úgy mondom, amikor szabadságon van, kedvenc kifejezésem, szabadságra menni, mert egyébként nem vagy szabad, ugye? Tehát, hogyha dolgozok, akkor nem vagy szabad. Tehát, hogy ezek a dolgok is lehetséges, hogy a társadalmunk, tehát most a 21. század nézett, csak az utóbbi néhány évet. A változás az olyan szinten érzékelhető, hogy ezek a stabilitások, amelyek esetleg akár még 40-50 éve ezelőtt is lehettek egyszerű élettekintetében. Ha tanulsz, diplomád van, nyugdíj. Ez finito, ha volt is valameddig. Ezeket mind meg lehet csinálni, de a nyugdíj, meg hogy nem változtatsz karriert, az nagyon elképzelhetetlen. Ennél fogva a nyitottság. Az, amiről mi eddig beszéltél utóbbi egy órában, talán egyre inkább fontosabb kell, hogy legyen, mert aki nem így áll dolgoz, az nagyon fog szenvedni. Nem gondolod?
De, ez valószínűleg így van. Én is néha szenvedek attól, hogy azt gondolom, hogy mi a szabadság, és akkor néha pont meg kell fogalmaznom magamban azt, hogy na de, ami neked szabadságán, és az nem biztos, hogy neki szabadság. Tehát, hogy nekem pont az a szabadság, hogy nekem nem mondja meg senki, majd én kitalálom, mert örömet okoz kitalálni, vagy problémát megoldani. Van, akinek meg pont azzal adok szabadságot, hogy, és ez nem jó vagy rossz, ez nem minősítés, hogy Réci, mondd meg Ányos, hogy mit kell csinálni. Én ettől volt, hogy szenvedtem, és akkor rá kellett arra jönnöm, hogy nagyon fontos pont tudni az, hogy én hol vagyok, de lehet, hogy ő neki nem abban van, és az is lehet, hogy neki nem az a szabadság, hogy alkosson, hanem mondják neki, hogy zölddel kell festeni ezt a elefántot. Hogy az egy ilyen nagyon jó dolog, amikor az ember erre rá tud jönni, és el is tudja fogadni, hogy a másiknak hogy van a szabadsága. Az, hogy nincs stabilitás, az szerintem az most ha így nagyobban gondolkodom, az így nagyon látható. Tehát, hogyha mondjuk csak a pályámat nézem, hogy most már nincs az, hogy elvégzed a színészetet, akkor automatikusan színész leszel egy kőszínházban, hanem egyre inkább elindul az, ami mondjuk az angol szász rendszerben van, hogy kis csoportok dolgoznak sokáig együtt. Valamilyen pénzből. Pénzből? Ki finanszírozza? Ezek érdekes dolgok. Kell-e, hogy finanszírozzák? Kell-e, hogy mellette párizsit áruljak? Meg tudok eljönni abból csak, hogy alkotással foglalkozom? Hogy az biztos, hogy észrevenni az kell, hogy változott a világ, nem csak abban, hogy 100 évvel ezelőtt, hanem csak ha belegondolsz abban, hogy 5 évvel ezelőtt mit gondoltunk még, vagy a számítógépek a zsebeinkben mit tudtak. Így tehát mi magunk megéltük azt, hogy mekkora telefonjaink voltak, hogy akarok-e. Én magam megéltem, hogy én nem akarok okos telefont, aztán jó, hát van benne fényképező, jó, nem kell vinnem ezt a nagy fényképezőt magammal, amit amúgy mindig vittem. Jó, hát akkor, és akkor az ember átalakul, és azt hiszem, hogy azt megtanulni, vagy arra figyelni, hogy megint csak a változás, hogy a változás az nem feltétlenül rossz. Az nem ilyen ördögtől való, hogy változás van, hanem a változásba be lehet menni úgy is, hogy jó, mi lesz? Tehát, hogy ez egy ajándék, hogy kíváncsi. Akkor hogy igen, a kíváncsisággal, a játék kedvel belemenni abba, hogy oké, akkor ezt hogy hozom ki úgy, hogy ez nekem és a környezetemnek, vagy a nagyobb környezetemnek, attól függ, mennyi erő van benne, ez örömet okozzon, ez a változás. Mert a változás az ott van. Tehát ott van a nappal, ott van az éjjel, rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak, tehát, hogy biológiailag minden ott van bennünk, tehát, hogy ez félelmetes dolog, hogy jój, mi lesz, ha, és természetesen kell előre gondolni. Aztán úgysem az lesz, tehát, hogy az, hogy van célom, az nagyon jó, de hogy jutok el az a célhoz, hogy az már igazából mindegy. És olyan is van, hogy a célt azt el kell rakni, és rá kell jönni, hogy ez most nem az a cél, amit teljesülhet.
Teljes mértékben egyetértek veled, és nyilván egy könnyebb beszélgetni, hogy egyetértünk egy dologba, de ez egy vitatkozási probléma.
Akarjunk vitatkozni?
Ezt nem is emeltem ki egyébként, tényleg most teszem be a listába, hogy a vitatkozás is például egy ilyen munkában abszolút egy fontos része tud lenni, mert lehet nem egyetérteni, annak különböző szintje is lehetnek, és ez sem szitok szó, ahogy a változás sem.
Persze.
Pedig a változásnál én szoktam mondani, hogy képzeljük el, bejön egy főnök munkahely, és azt mondja, hogy kollégák, változások jönnek. Ritka az ember, juhé, változások jönnek, megint változ, mert azért mégiscsak a stabilitását vágyunk. Tehát az embernek valahol, mint a kéne a stabilitás, pedig azt kell megtanulnunk, hogy a egyetlen stabilitás van ebben, a változás, és erre rá kell látnunk, és én azt gondolom, hogy órákig el tudnánk erről beszélgetni messzire, de én mindenféleképpen szerettem kiemelni, és visszakanyarodni a legelőre az, hogy ez a munka így, drámának, akár egy vígjáték gyakorlása, akár így gyerekekkel, amiket végeztek még másik területen is, szerintem csodálatos. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A maga módján szerettem volna erre is felhívni a figyelmet, mert ha elkezdtem gondolkodni és tovább menni, ezek nagyon sok mindenkinek jót tudnak adni, és erre nagyon nagy szükség van.
Nagyon. Nagyon nagy szükség van, és a változás egyébként elindul. Tehát az, hogy egy kicsit kimegyünk, és ahol mindig természetesen zöldebb a fű, hogy azért az, hogy dráma órák vannak az iskolában, az 50 éve ezt tudjuk, hogy működik, és hogy működik. És az, hogy mondjuk egy 20 éve Magyarországon ez egyre több gyereknek, kamasznak, kiskamasznak az életébe belekerülhet, az egy nagyszerű dolog. És én szerintem a felelősségünk az abban van, hogy jusson el minél több gyerekhez, illetve jusson el minél több felnőtthöz per családhoz, hogy játszani, a drámajátékon keresztül, vagy a színházon keresztül megtapasztalni dolgokat, és a közös alkotás az egy nagyon fontos, előremutató és hasznos dolog az élet összes területén. És ez egy nagyszerű dolog.
Ki tudja, hogy melyik dominót indítod majd be te? Mert itt rengeteg dominó indul el, aminek te a végét nem látod. Hogy hova
megy? Én nagyon sokat dolgozom azon, hogy a környezetemben, meg a tágabb környezetemben ezt használjuk. Tehát az, hogy felvételiken játszanak most már a leendő színészekkel, abban van szerepem. Nekem is, meg másoknak is, és ez nagyon jó. És van, hogy úgy van szerepem, hogy ez nem is annyira látszik, de ezek fantasztikus dolgok, hogy felszabadítani önmagunkat. És az nagyon jó dolog, amikor ebben az ember haza tud érkezni. És az klassz.
Sok sikert a folytatáshoz. Köszönjük, köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy együtt tölthettük az időt.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!